akkor olvasunk tovább a többi verset. Kuládi déva távóra, madara mohada, jár a szív akar a gunát, a rúpa szanátana. Madara mohalát, akit ragunádás goszrám is, a rúpa goszrám és szanátan goszrám imádnak, családi muszlimnak tekintem. Ugye Krisnász Kavirás goszrám beszél. Vrindában a dászére pádak, adma karigyána, tándra a gyána, lálik hiáháték a jána. Lótusz lábánál imádkozva engedélyt kértem, és ül a Vrindában dászárat úrtól, és utasítását megkapván megpróbáltam megérni ezt az áldott szent írást. Magyarázat. És ül a Krisnász Kavirás goszrám, nem csak a bajsnavák és madalom van jóváhagyását kérte, hanem Vrindában dászárat is, akit sícsét a nyoma háprabú keftelései viászáját tekintenek. Csétanyari láté viásza, Vrindában adásza, Tándra kripámina, annyiná, hagyar prakása. Srila Vrindában adászták úr, az úr Csétanya keftelésének felhatalmazott megörökítője, ezért az ők egyen nélkül senki sem beszélheti el a kefteléseket. Murkhani csak Sudramuni, Isaya lálasza, Vajsnavákjá, Balékari, Éti, Készálhasza. Ostoba, hitvány és jelentéktelen vagyok, és folyton anyagi élvezetre vágyom a Vajsnavák utasításának hatására, mégis égek a vágytól, hogy megéljem a transzendentális művet. Sérül paragunát, ha csöra nére, éj vala, jár a szüté, szitha, haja, báncsitász, hala, Sila Rupa Goszvámi, és Ragunádás Goszvámi lótuszlába a forrása minden erőnek. Az ő lótuszlába emlékezve, az embernek minden vágya beteljesülhet. Sírú Paragunátha Padéjára ása, Csétanya Csaritámrita Kahé Krisna Dásza, Sírupa és Sri Ragunát lótuszlábánál imádkozva, örökkékegyükre vágyva, én Krisna Dász nyomdokaikat követve, így beszél a bál a sícsétani csalitánikát. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a sícsétani csalitánika Ádi Lilájának 8. fejezetében, amely arról szól, hogyan kapott az író utasítást feljebb valóitól, azaz Krisnától és a gurujától. Om Agyanat Virandasya Agyanatya Shraya Chaurushmita Agyanatasma Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivastava Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vacham Mamam Kayate Girim Yat Kripatam Vande Shri Guru Devataram. Még egyszer a vers. Ahogy a fabában táncol a bűvész kezében, úgy írok én is, ahogy a madarópát parancsolja. Amikor az ember, amikor egy Prabhupádnak vagyunk, Prabhupádnak vagyunk a követői, és amikor egy bakta az iszkonban olvas ezt a verset, akkor mi az első dolog, ami ezt érdít? Amikor Prabhupád megérkezett Amerikába, miért beszállt volna hajóról, és a nyugati világban megtette volna az első lépést, akkor írt egy csodálatos verset, az a Márki Népalmatadalma című, és ott fejezik ki ugyanezt a dolgot, hogy csak egy báb, és akkor mondja, hogy drága uram, ide használ engem, fogalmam sincs, hogy mit fogok itt csinálni. Fogalmam sincs, hogy fogom ezeket a lelkeket akkor felé irányítani. De hogy csak egy báb vagyok a kezedben, és akkor háromszor mondja, kérlek táncoltas, kérlek táncoltas, kérlek táncoltas engem. És tudjuk azt, hogy Srila Prabhupád milyen könyvet olvasott a hajón. Ugye 30 napot utazott a Jodhat után, és mit vitt magával olvasni? Csétanyacsaritámritát. Szóval ez a mű inspirált a Prabhupádot, hogy megírja ezt a költeményt, és kifejezze ezt a hangulatot, amit Krisna Dász Kavirás Goszvámitól is láthatunk. Ugye, hogyha nézzük ezt a fejezetet, az egész fejezet arról szól, hogy van egy bakta, aki felhatalmazást kap Krisnától és a lábtanító mesterétől egy olyan dologra, amire csak felhatalmazás birtokában képes valaki. Ugye arra utasították, arra kérték fel, hogy egy szentírást örökítse meg Chaitanya Mahaprabhunak az életét. És előtte Vrindávan Dász Thakur a Chaitanya Bhagavatban már írt Krisnának, Krisna ezen inkarnációjának, Chaitanya Mahaprabhunak a kefteléseiről. És Krisna Dász Thakur és Goszvámi, ha bár nagyon idős volt már akkor, akkor elment Vrindávanba, és Simadam Moranji utasításának, akkor megírta a Sri Chaitanya Charitamritát. És kéri mindenkinek az áldását, mindenkinek a kegyét, mert úgy tekint magára, mint aki alkalmatlan arra, hogy egy ilyen feladatot beteljesítsen. Ugye mondja magáról, ostoba, hitvány, jelentéktelen vagyok, és folyton anyagi élvezetre vágyom. Hát gondolhatjuk, hogy mennyire vágyott folyton anyagi élvezetre, és ezt a videót köszönöm. De hogy így ez a fejlett baktáknak a látásmódja, nyilván ez nem egy ilyen depresszív, sanyargató hangulat, amit kifejezésre kerül, hanem inkább annak a hangulata, hogy mennyire elesetnek és mennyire alkalmatlanak tartja saját magát felhatalmazás nélkül egy ilyen feladat elvégzésére. De akkor mondja, hogy a Vaisnavák utasításának a hatására mégis égek a vágytól, hogy megígyem a transzendentális kínát. Szóval a Vaisnavák kegyéből akkor teljesülhet egy ilyen feladat. És akkor ezért írja, hogy az előző vers, 78-as, az arról szólt, hogy akkor csak olyan vagyok, mint egy papagáj, akkor egy papagájhoz hasonlítom magát, akkor csak egy papagáj vagyok, és ismétlem mindazt, amit Bada Gopáji diktál nekem, és akkor azt leírom, amit ő mond. És itt pedig mondja magáról, hogy egy fabábú, aki csak táncol a bűvész kezében, és mondja, hogy úgy írok én is, ahogy Bada Gopá parancsolja. És ugye ez egy nagyon, nagyon szép hangulat, amit nekünk is meg kell értenünk, és kell gyakorolnunk. Lehet, hogy nem vagyunk Krisna Dász Kaviráj Goszváminak a szintjén, de ő nekünk egy irányt mutat, vagy egy példát mutat arra, hogy hogyan lehet nagyon különleges dolgokat elérni Krisna tudatban. Ugye itt van egy magyarázat, egy másik vers, ez amit Prabhupád ugyanebben a fejezetben a második vershez ír. Mert az első két vers is már ugyanezt a hangulatot fejezi ki, picit visszanéztem, ugye akkor összefoglaljuk ezt a fejezetet. És így kezdődik a fejezet, hogy tiszteletemet ajánlom az Istenség legfelsőbb személyiségének, Sri Chaitanya Mahaprabhunak, akinek a vágyából táncoló kutyához látok hasonlatossá, és egyik pillanatról a másikra hozzáláttam a Sri Chaitanya Charitamritát megírásához, holott ostoba vagyok. Ugye megint ez a hangulat. Kutyához hasonlítja magát, aztán nyilván tudjuk, hogy ez nem pont így van, de hogy ő saját magát akkor kutyának, táncoló kutyának titulálja. És mondja magára, hogy ostoba vagyok. De ami nagyon fontos ebben a versben, hogy egyik pillanatról a másikra hozzáláttam a Sri Chaitanya Charitamrita megírásához. Ugye amikor valaki egyik pillanatról a másikra képessé válik valamire, akkor ez kegyből jön. Szóval ez nem a saját erőfeszítésünk a gyümölcse. Általában, hogyha szeretnénk valamit elérni ebben a világon, vagy egy komoly dolog, akkor nekünk ahhoz erőfeszítést kell tenni. El akarunk végezni egy egyetemet, vagy egy főiskolát, vagy valamit meg akarunk tanulni, akkor életig kell csinálni, és gyakorolni, és tökéletesíteni ezt a tudásunkat, és akkor alkalmassá válunk rá. De amikor ugye itt ebben az esetben, akkor itt azt írja magáról, hogy egyik pillanatról a másikra hozzáálltam ennek a műnek a megírása. Ez azt jelenti, hogy ez az isteni szikra, hogy akkor megérintette, ugye mint amikor volt, hogy akkor Prahlád Maharajnak ugye Nisimha Dev fejlentette a kezét, vagy Dhruva Maharajnak ugye akkor a kagylókürt elérintette meg a fejét az Úr, és akkor jött az isteni szikra, szóval akkor felkapcsolták a villanyt, című történet. De ez a kegy. És Prabhupád itt ír a magyarázatban erről, hogy a Vaisnava filozófia szerint a tökéletességnek három formája van. Vannak szadana szikhák, azok a személyek, akik a szabályok és előírások szerint végzett odaadó szolgálat által nyerik el a tökéletességet. Vannak a nitya szithák, azok a személyek, akik, azok a lelkek, akik az örök tökéletesség állapotában vannak. Ez az a szint, amikor az ember sosem felejtkezik el Krisnáról. És van a harmadik, a kriszta, a lelki tanítómester, vagy más vajsnavák kegyéből elnyert tökéletességgel megállott személynek. Szóval szadana szitha, amikor a törekvés eredményeképpen érjük el, aztán van a nitya szitha, aki mindig tökéletes, és van a kripa szitha, aki kegyből éri a tökéletességet. És Srila Prabhupád itt mondja, hogy Krisnadász Kaviráj Goszvám, mint a kripa szithát, a felső tekintélyek kegyéből elért tökéletességet hangsúlyozva. Ez a kegy nem függ attól, hogy a bakta rendelkezik a kellő tulajdonságokkal. Az ilyen kegy hatására egy bakta még a néma, akkor is beszélni vagy írni képes, ragyogóan dicsőítve az Urat. Ha béna hegyeken kellett át, és a vak, megláthatja a csillagokat az égen. Szoktuk mondani ezt a verset, amikor beszélünk szentírásokról, hogy kérjük a kegyet, hogy meg tudjuk szólalni. Mikor tudod, hogy vásárolunk a munkáját, így jött pripát, a munkban dél-sikorú, a tárgyal. Ugye ez is arról szól, hogy a néma az nagyon választékos beszédre képes, és a béna az pedig hegyeket szelvet át, hogyha megkapja a lelketanítómesterének a kegyét. És nagyon érdekes, hogy ugyanebben a fejezetben van egy hasonló jelentésű vers, tecsíteni csak egy termintában. Múka kavitva karéján, szabálasz marani, panúgiri lanké antra déké tárogani. A pancsatat a lótuszlábára emlékezve, a némából költő válhat, a béna hegyeket szelvet át, a vak pedig megpillanthatja a csillagokat az égen. Ugye ugyanaz az elv, hogy ezt a kegyet, a kripát, akkor el lehet érni a vajsnavák, a pancsotatva, a lelki tanítómesternek a kegyéből. És amikor megkapjuk ezt a kegyet, akkor szithákká tökéletessé válhatunk. Ugye ez nagyon fontos. Aztán ugye fölmerül mindig a kérdés, hogy hát fölmerülhet a kérdés, hogy a mi folyamatunk az igazából milyen folyamat. Hogy mi törekszünk a szadala szithára, ugye a szadala által elért tökéletességre, vagy igazából kripa szithák vagyunk, akik egyből kapják meg a tökéletességet. Ki mit gondol? Kicsit interaktív lehetünk a leckét.
Hogy mi melyiket vagyunk?
Hogy melyiket vagyunk. Tehát az a folyamat, amit Prabhupától kaptunk, ugye most, amit iszkonos Gaudiya Vaishnava bakták követünk, ez a szadala szitha folyamata, vagy a kripa szitha folyamata, hogy melyik mohapra?
Én azt gondolom, hogy szintetizálható a kettő, és akkor ugye én nagyon szeretem azt a példát, azt az elvárását, hogy ugrálom is egyéb, hogy fölmászon a lépcsőn, de nem tud, de akkor valaki észreveszi, hogy ott ugrál, és akkor fölemeli. Tehát, hogy a szadana az abban áll, hogy mutassuk az Úrnak, hogy szeretnénk a kegyét, és amikor ő azt úgy gondolt, hogy már eleget ugrándoztunk, akkor felemeltették, és van a kipa, és hát ugye úgy csépen, ugye ő a hatitapában, tehát hogy ő azért jött, hogy mentsen, vagyis ugye ezt adja, de mégis kell tennünk is érte, szóval valami ilyesmi.
Különböző még kis volt olyan, hogyha esetleg valami jelzik, de a vágy az tiszta. Igen, pontosan. Szóval mi folyamatunk, a kettőnek a keveréket. A szadala, ez a lelkinek az alapja. Ezzel fejezzük ki Krisna számára, hogy szeretnénk őt megközelíteni, szeretnénk őt elérni. Szadala nélkül nem fogjuk elérni a tökéletességet. De ugyanakkor a szadala önmagában nem elég, mert tökéletlen elesett, feltételkezkötött lelkek vagyunk itt az anyagi világban. És persze kivétel a létezítákat, úgyhogy ennek itt a közönségben nagyon bakták. De hogy alapvetően, akkor feltételekhez kötött lelkek vagyunk, és végezzük a szadala baktinak a folyamatát, a gyakorlás szintjén végzett odaadó szolgálatot, amikor részt veszünk a reggeli programon, csapázunk a köreinket, tartjuk a szabályozó elveket, odaadó szolgálatot végzünk, szóval ezt mind olvassuk a Prabhupádnak a könyveit, olvassuk a szentírásokat, ez mind része a folyamatnak. De önmagában az nem elég. Mindez azt szolgálja, hogy elérjük Krisnának a kegyét. És amikor Mahaprabhu is mondott, hogy ha már eleget ugráltunk, és Krisna látja, hogy hogy itt van egy személy, aki őszintén ukrál, akkor ő kiemel bennünket, ugye, akkor kiemel bennünket a lyukból, és akkor megkapjuk, megkaphatjuk a tökéletességet, amikor az Úr megadja nekünk. Erre van egy másik példa, amit hallottam régebben, hogy a lelki világban két ajtó vezet. Az egyik ajtón be tudunk menni a szadonába, de a másik ajtó csak belülről nyílik. És akkor ez egy jó meditáció, azt hiszem, hogy igen, akkor két ajtón kell átvenni. És az egyik ajtó az a szadonánk. Milyen törekvést, milyen erőfeszítést teszünk bele a lelki gyakorlatainkba. Mennyire veszünk komolyan? Mennyire veszünk komolyan a csakázást, hogy csak letudjuk a köreinket, hogy igazából végig imádkozunk, és kérjük Krisnát, hogy engedje magához közelebb, és hogy tudjuk őt szolgálni, és tudjam ajánlani a napomat, és minden gondolatomat neki. Szóval, hogy mi a minősége. Ugyanígy az olvasás, ugyanígy, amikor odaadó szolgáltat végzünk. Mennyire tudunk Krisnára emlékezni, hogy mennyire felejtjük el, és mennyire csak csinálunk valamit a során. Szóval ezek mind nagyon fontosak, hogy figyeljünk a minőségre. És amikor a szadanába belerakjuk a minőséget, akkor az első ajtó be tudunk menni. Akkor megkapjuk a kódot, beütjük az ajtón, és akkor kinyílik. De a második ajtó az csak belülről nyílik. Amikor Krisna kinyitja, akkor tudunk rajta belépni. És akkor tudunk belépni, hogyha Krisnának megkapjuk a kegyét. De Krisna kegyét hogy lehet megkapni? Ugye van egy folyamat. Először kérjük a Vaisnavának a kegyét, a Vaisnavák kegyéből megkapjuk a gurunak a kegyét. A gurunak a kegyéből megkapjuk az Unityánának a kegyét, az ő kegyéből megkapjuk Chaitanya Mahaprabhunak a kegyét, és az ő kegyéből pedig akkor elérhetjük Krisnát. Ugye akkor van egy folyamat, amin végig kell járni, van egy parampora, akiknek a kegyén keresztül végül elérhetjük Krisnát. És ne gondoljuk azt, hogy ha nem kapjuk meg a bakták kegyét, akkor elérhetjük Krisnát. Szóval az első lépés. A bakták kegye, a guru kegye. Ez az az első lépés. És ezért nagyon fontos az, hogy hogyan viselkedünk másokkal, hogyan viszonyulunk baktákkal, hogyan álljuk a kapcsolatainkat, hogyan figyelünk egymásra. Mert hogyha a bakták elégedettek velünk, akkor a lelki tanítómester is elégedett lesz, és akkor Krisna elégedett. Jesse prasádat, magamat prasádó, jesse prasádat, nem vetik utóbbi. Viszont, hogyha nem törekszünk arra, hogy a baktákat elégedetté tegyük, hanem úgy vagyunk vele, hogy hát, végül nekem Krisna fontos, bakták meg fogadjanak el olyanok, amilyen vagyok, különben is még fejlődő lélek vagyok, senki sem várhatja el tőlem, hogy tökéletes vagyok, amilyen vagyok, lássák bennem a jót, fogadjanak el, amilyen vagyok, ne kritizáljanak, hagyjanak békén, és a többi, és a többi. Szóval, hogyha nem megfelelő a mentalitásunk, nem a szolgálat minőségében viszonyulunk másokhoz, akkor nem fogjuk megkapni a bakták kegyét. És hogyha a bakták nem meditálnak rajtunk pozitívan, akkor a lelki tanítómesternek és Krisnának végső soron sem fogjuk megkapni a kegyét. Viszont, hogyha baktákat szolgálunk és baktákat elégedetté teszünk, és bakták pozitívan meditálnak rajtunk, írnak nekünk egy gondolatbeli ajánlást, akkor a lelki tanítómester elégedetté válik, és Krisna akkor nagyon leköteleződik, mert akkor látja, hogy igen, szolgáljuk azokat a személyeket, akik a legkedvesebbek az ő számára. És akkor nem tudja nem adni magát. Szóval, hogyha megfelelő folyamatot követjük, és kitartóak vagyunk, és türelmesek, akkor Krisna egy ponton nem tudja nem kinyitni az ajtót. Akkor nem tudja zárva hagyni. Akkor egy ponton olyan mértékben lekötelezzük őt azzal az odaadó hangulattal, amivel viszonyulunk másokhoz és viszonyulunk hozzá, hogy olyan készletést fog érezni, hogy kinyissa azt az ajtót, hogy nem tudja megállni, és akkor ki fogja nyitni. Ugye, mondja, hogy a pár év van, hogy nem tudom nektek visszafizetni azt az odaadást, azt a szeretetet, amit nekem adtok. De erre a hangulatra nekünk szert kell tenni. És a Chaitanya Charitamrita azért egy nagyon csodálatos írás, mert ezeket az alapvető hangulatokat adja át nekünk, hogy mit jelent Krisnát szolgálni. Szóval mi az a minőség, amivel nekünk vagy rendelkeznünk kell, vagy amire törekednünk kell, amiben már tudjuk Krisnát szolgálni. Ugye alapvetően akkor van egy fő versünk, vagy van egy fő hangulat, amit mindig a szívünkben vésővel kell tartanunk, ugye mondják, hogy egy aranyfonára felfüggesztve a nyakukba kell hordanunk, sőt egyszerre kérdezték Rádanát Maharádzsot, hogy nekünk mi a szidakronáli mantránk, mi az a mantránk, ami a tökéletességet adja. Ugye vannak más szampradány, és akkor van ez a szidakronáli, hogy akkor mivel lehet elérni a szidha déhát, a lelki formát. És akkor Rádanát Maharádzs ezt mondta, Trináda Pisa, Vicsina, Teróra Pisa, Istina, Amárna, Mármadéna, Kirtani, Eszadáhán. Ugye legyünk rádásabbak, mint a fűszál, rádásabbak, mint a fa, de várjunk el megbecsülést másoktól, és adjuk meg a maximális tiszteletet mindenkinek. Ugye ez az, és akkor mondja, hogy Kirtani, Eszadáhán, hogyha valaki ebben a hangulatban van, akkor ő képes arra, hogy mindig énekelje Harinak a nevét, ugye Krisnának a szent nevét. És amikor arra valaki képes, akkor át tudja érni a tökéletességet. Szóval a Chaitanya Charitamritát ez a hangulat hatja át, az alázatnak, a tiszteletnek a hangulata. És ez nagyon sok formában megtestesül, vagy kifejezésre kerül, amikor Chaitanya Mahaprabhunak a kezdeményéről olvashatunk. Hiszen Chaitanya Mahaprabhu azért jött el baktaként, hogy bemutassa nekünk, hogy mi az a hangulat, amivel meg tudjuk közelíteni Krisnát. És hogyha Chaitanya Mahaprabhunak a társait nézzük, akkor ők ugyanebben a hangulatban vannak, hogy nagyon-nagyon alázatosak, magukat jelentéktelennek tekintve, vajsnavák és a guru kenyén függve tulajdonítanak bármi érdemet, vagy képességet saját maguknak. Szóval önmagukban ők azt mondják, hogy én képtelen vagyok. De hogyha megkapom a vajsnaváknak és az úrnak a kegyét, akkor ilyen módon bármire képessé válhatok. Ugye a némákon közül állt, a béna hegyeket szedhet át, a vak pedig megpillanthatja a csillagokat az égen. És ez csak a vajsnaváknak és az úrnak a kegyéből, az úrnak az akaratából vált valóra. Aztán egy nagyon érdekes dolgot mond még itt Srila Prabhupada magyarázatban. Azzal zárja a mai versnek a magyarázatát, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége kívülről és belülről is örömmel irányítja a baktát. Belülről, mint felső lélek, kívülről pedig, mint lelki tanító mester vezeti őt. Szóval ezt tudjuk legalább elszintjén, hogy a lélek mellett, aki mi vagyunk, és a szívben foglalunk helyet, akkor ott van Krisnának a formája, a felső lélek. Aki a társunk és a tanunk ebben a világon, aki eljön velünk, és ez hihetetlen. Szóval csak gondoljuk bele, hogy bármilyen létformában születtünk meg a múltban, ugye voltunk zöldszemes ostorosok és papucs állatkák, és nem tudom, papagájok, és annyi minden létformában. Ugye 8.400.000 létformát azt kipróbáltuk, szóval azért jöttünk el az egyengi világba, hogy kipróbáljuk különböző testeket, hogy lehet élvezni. Szerettünk volna egy ilyen kalandot. És a felső lélek Krisnának ez a formája mindig bennünk tart. Szóval nem azt mondja, hogy fú, hát majd megyek, amikor már emberi testet öltesz, és elkezdesz csapázni 15 körön, és tartod a 4 szabályt, és tényleg nem állatként, vagy tudatlan faként, vagy valamiként tengeted a napjaidat, hanem majd jövök, amikor már elég tiszta vagy, nem? Felső lélek az mindig bennünk van. Szóval bármilyen létformát is fogadjuk el lélekként, hogy bármilyen testet öltsük ebben a világban, akkor a felső lélek velünk tart. Szóval nagyon, nagyon kegyes Krisnának ez a formája. És Srila Prabhupád mondja, hogy Krisna akkor felső lélekként ott van, és Chaitanya guruként, ugye felső lélekként, akkor egy külső formában is megnyilván, ez a lelki tanító mester. És ez a két személy, Krisnának ez a két formája megnyilvánulása, a felső lélek és a lelki tanító mester, akkor örömmel irányítja és vezeti a baktát, hogyha ő vágyik rá. És akkor ez egy ilyen transzendentális prést hoz létre a szívünkön, ezt már amikor mondtam, akkor beszéltünk erről, hogy a felső lélek belülről nyom, lelki tanító mester pedig kívülről, és akkor a szívünkbe, ami van, akkor az így préselődik. És akkor ugye mondják, hogy a gyémánt az iszén, de hogyha nagy nyomás éri, akkor gyémántá válik. Ugye a gyémánt az így képződik, hogy vannak ilyen nagy szén tömegek, és a több évmillió hatására, akkor ezek a kőzet rétegek így olyan szinten nyomták azt a szelet, hogy kikristályosodott és gyémánttá vált. Ez a gyémánt képződésnek a folyamata. És nagyon érdekes, hogy iparilag is tudnak gyémántot előállítani, úgyhogy szelet nagyon nagy nyomás hatására tesznek ki. Csak az ipari gyémánt az drágább, mint a bányászott gyémánt, ezért nem nagyon csinálnak gyémántot, inkább bányászgatnak, próbálnak keresni. De létezik, szóval ez a folyamat, hogy van ez a nyomás, és akkor a szénből, ugye a sima szénből, akkor gyémánt válik. És hogyha a felső gyerekcsétje gurul belülről nyom bennünket, a lelki tanítomester pedig így kívülről, így akkor préselik a szívünket, ugye, mint amikor a satot, akkor így két oldalról így nyom, akkor gyémántát tudunk válni, szóval akkor ott van ez a folyamat. De ez csak akkor van, hogy várjuk el, csak akkor van, hogy mi akarjuk. Ugye Krisna meghagyja a szabad akaratunkat, ő nem fog beleavatkozni az életünkbe. Az az állapot, amiben most kerültünk, vagy amiben most vagyunk, az a mi döntéseink sorozatának a következménye. Szóval amilyen helyzetben most vagyunk, az a mi akaratunk szerint történt. A mi múltbeli tetteinkkel határoztuk meg a jelenlegi állapotunkat, ez a karmának a törvénye. Szóval ami most van, azt mi hoztuk létre, mi akartuk. És hogyha ehhez ragaszkodunk, vagy vágyunk rá továbbra is, akkor Krisna megadja azt a lehetőséget, hogy csináljuk ugyanazt, amit akartunk csinálni a múltban, és ami odáig vezetett, hogy most abban a helyzetben vagyunk, amiben vagyunk. Szóval nem fog erőszakkal belenyúlni az életünkbe. Viszont ha mi kifejezzük a számára, hogy vágyunk a kegyére, vágyunk a fejlődésre, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk, és ezt kifejezzük a tetteinkkel, a szavainkkal, és mindennel alulvá csak tudjuk, akkor itt Srila Prabhupád mondja, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége örömmel irányítja a magát. De ezt kell, ami vágyunk. Szóval nekünk nagyon kell rá vágyni, és akkor a szadanánkkal kell bizonyítani, hogy nagyon akarjuk, és amikor nagyon akarjuk, akkor megkapjuk a kripát, megkapjuk a kegyet, ami már megnyilvánul abban a formában, hogy kapunk iránymutatást a szívből, a szíven keresztül, és kapunk iránymutatást a baktákon, a lelki tanítómesteren keresztül. Ugye a lelki tanítómester jelenti az avató lelki tanítómester, tehát a Dikshagurut, jelenti a Sikshagurut is. Sivanászai Maharaj írt egy könyvet Sikshagurut címmel, amiatt, hogy azt látta, hogy a mozgalmunkban a diksa, vagy az avatásnak az elve sokkal dominánsabb, mint a siksa elve. És arról beszél ebben a könyvben, hogy a siksa igazából fontosabb, mint a diksa. Szóval azok a bakták, akik részt vesznek az életünkben, segítik a lelki fejlődésünket, és utasításokat adnak a lelki fejlődésünk érdekében, ezek a kapcsolataink, ezek legalább olyan fontosak, mint az a kapcsolatunk, ami az avató lelki tanítómesterhez köt bennünket. Szóval a lelki tanítómesterek körülvesznek bennünket, és amennyire hajlandóak vagyunk meghallani az ő segítségüket, amennyire mohón vágyunk arra, hogy fejlődjünk és kérjük az ő kegyüket, akkor olyan mértékben kapjuk meg a felhatalmazást. Ugye Krisna Dász Kaviráj Goszvámi ebben a fajta könyörgésben vagy kegykérésben ő elérte a tökéletességet. Mert akkor megkapta. És akkor mondja, egyik pillanatról a másikra hozzáálltam a Sicsétanya Csaritamrita megírásához. Holottostoba vagyok, szóval ő úgy gondolja, hogy képesítetlen, de akkor a pancsotatva és az új kegyéből, lelki tanítómesterek kegyéből, akkor képessé válik, és mondja, Sri Rupa Goszvámi és Raghunath Dász Goszvámi lótuszlába a forrása minden erőnek. Az ő lótuszlábukra emlékezve az embernek minden vágya beteljesülhet. Szóval ez a kegy megszerzésének a folyamata. És ez a fejezet, ez erről szól, hogy nekünk ki kell fejlesztenünk ezt a hangulatot, amivel Krisna Dász Kaviráj Goszvámi rendelkezik, és amit a tökéletesség szintjére vitt. És hogyha ilyen módon gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor képesek leszünk bármire. Ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Volt ez a Prabhupád alapító ásványa című kiadvány pár éve jelent meg. Ugye ezt a Rabindra Swarup Prabhu írta a GBC-nek a kérésére. Ugye nagyon fontos törekvés az ISKCON-ban megőrizni Srila Prabhupádnak a hagyatékát is. És bebiztosítani azt, hogy Srila Prabhupád a következő 10 000 évben akkor mindenkinek, mindenkor az elsődleges Úrsa gurúja legyen. De lehet, hogy Dísát nem tudunk már tőle elfogadni, mert nincs személyesen jelen. De attól még Srila Prabhupád mindenkinek az elsődleges Úrsa gurúja. És a GBC fölkérte Rabindra Swarup Prabhut arra, hogy írjon erről egy könyvet, írjon egy ilyen kis könyvecskét. Sajnos odállatos, ilyen bizsergető érzés, amikor az ember olvassa. És van benne egy, a vége felé van benne egy bekezdés, ami arról szól, hogy felteszi a kérdést Rabindra Swarup Prabhu, hogy vajon képes-e válhatunk, hogy ugyanarra, mert Srila Prabhupád képes volt. Ugye ez egy kérdés. És akkor ott Prabhupádnak egy leckét idézi, amit az ő lelki tanító mesterének a Vyasa Pujjainak kell tartott. Ugye, és akkor Rabindra Swarup Prabhu akkor kifejezi, hogy igen. Amilyen mértékben mi követjük a saját lelki tanító mesterünket, ahogy Srila Prabhupád követte Bhaktisiddhanta Maharajot, olyan mértékben részesülhetünk ugyanabban a kegyben és felhatalmazásban, amiben Srila Prabhupád részesült. Tehát ez a következtetés, hogy ez a lelki energia, ez képes alászállni, amilyen mértékben mi hajlandóak vagyunk ezt elfogadni. És ugye Prabhupád tökéletesen elfogadta, ezért egy felhatalmazott prédikátorrá vált. Aztán persze tudjuk Prabhupádnak a kiemelkedő helyzetét, hogy ő nem egy nagy feltételekhez kötött lélek, ez is fontos. De az elv szerint, akkor Rabindra Swarupra mondja, hogy igen, szóval kegyből, akkor képessé váltunk bármire. Nincs határa az Úrnak, szóval Krisna bármit meg tud tenni. Bármire képes az Úr, bármit meg tud csinálni. Nincs határa annak, hogy Krisnának mi a mozgásterve, szóval nincs olyan dolog, hogy ezt már nem tudom. Az XY dászt vagy dászit már nem tudom felhatalmazni, nem tudok neki adni egy képességet, nem tudok neki adni intelligenciát, szóval nincs ilyen. Hogyha a megfelelő folyamatot követjük, a megfelelő hangulatban, és kellő menedéket veszünk, megfordulunk, akkor ez a lelki energia, akkor alá tud szállni. Szóval, hogyha be vagyunk kapcsolódva a tanítványi láncolatban, akkor ez a kripásakti, ez a kegy energia, ez belünket is el tud érni, és mi is szert tudunk tenni minden szükséges tulajdonságra, ami ahhoz kell, hogy tudjuk prédikálni a Krisna tudatot. Ugye van ez a híres vers, amit szintén sokszor szoktunk idézni, Kali Kali Radharma Krisna Náma Szakirtana, Krisna Náma Vinámahi Tára Prabhartana. Krisna Shakti Vinámahi Tára Prabhartana. Krisna Shakti Vinámahi, hogy Krisnának a felhatalmazása nélkül senki sem terjesztheti a Szankirtan mozgalmat a Kali korban, ahol az alapvető vallási rendszer Krisna szemlélének az éneklése. Szóval Krisna Shakti Vinámahi Tára Prabhartana. Hogy Krisna kegye az, ami alkalmasat tesz bennünket arra, hogy tudjunk prédikálni. Oké, lejárt az idő. Igen, Mahaprabhu.
Bocsánat, ha lehet kérdezni, említetted röviden ezt a Srila Prabhupád témát, amit ugye Sivananda Maharaj írta, azt a szép könyvet, és most találkoztam egy olyan helyzettel, amikor nem tudtam megfelelően érvelni amellett, mert ugye azt olvassuk, vagy azt mondjuk általában, hogy a Diksa Guru, ő az elsődleges Siksa Guru, azért választotta valaki a Diksa Guruját, mert hogy őt tekinti a legfontosabb Siksa Gurujának. És még azt is halljuk, hogy bármit hall az ember más Siksa Gurútól, akkor azt a Diksa Gurujá elé kell tárnia, és azt kell mondani, hogy ezt hallottam, és hogy akkor ez igaz vagy nem. És hogy van olyan álláspont is így a közösségünkben, hogy igen, a Diksa, az mivel mi Siksa tanítványi láncolat vagyunk, a Diksa Guru nem feltétlenül a legfontosabb Siksa Guru, hanem lehet, hogy én egy másik Siksa Gurút választok, aki az irányadó, és akkor a Diksa Gurútól csak az avatást fogadtam el. Köszöntöm szépen, hogy erre mit mondunk.
Te mit mondtál?
A beszélgetésnek egy pontján vége lett, mert az mindegy. Én ezt mondtam, amit mindegy szoktuk mondani, hogy a Diksa Guru a legfontosabb Siksa Guru, ez az általános helyzet, és akkor igen, hogy ő a Diksa Guru a legfontosabb Siksa Guru. Én ezt mondtam, és aztán nem mentünk el
ott. Én is ezt a ezt nem tudom, hogy ezen a véleményem lennék, hogy a Bhikshuk Guru az elsődleges Bhikshuk Guru. Amit szoktam látni példaként, hogyha ugye mondjuk itt vagyunk Magyarországon, és itt Sivarában Rajan GBC, egyben ő javató lelki tanítomester, ugye nyilván vannak bakták, akik más lelki tanítomesterhez vonzódnak, ami egy természetes dolog. És akkor más baktákok kapnak avatást. De sokszor tapasztalom azt, hogy amikor egy olyan lelki tanítomester avat föl egy magyar baktát, aki mondjuk nem rendszeresen látogat Magyarországra, vagy nincs ez az élő kapcsolata a tanítványával, akkor ő avatáskor, vagy avatás után akkor mondja, oké, akkor csak csináld mindenben azt, amit Sivarán Maharaj mond, vagy akkor amit a helyi autoritások mondanak, akkor azt kövess. Szóval akkor a Diksa Guru ad egy olyan utasítást, hogy a legfontosabb a helyi siksának a követése. Ezt már több alkalommal saját magam tapasztaltam.
De akkor egyszer a Diksa Guru vált a legfontosabb Siksa Guruvá, és mivel ő mondta, hogy kövesse az adott Siksa Gurut, akkor tehát, hogy a végső szó a Diksa Guruvé, csak egyszer mondjuk nem történne ilyen, de azt mondta a Diksa Guru, jó, mostantól egy másik Siksa Gurut kövess, akkor azt kéne követni. De mondjuk például a Bhaktivinodák úr, aki kapott Diksát egy kamista adikáritól, és aztán elutasította ezt, és akkor bár a Diksája megmaradt, mert ő azon a Diksa Gurun keresztül kapcsolódott a Siksa tanítványi láncolatunkhoz egyébként meg, de akkor ő meg elfogadta Jagannathas Babaji-mal, de csak nincs Siksa Gurát, és ő volt a legfontosabb irányadó, szóval, hogy érdekes.
Igen.
De akkor ott az volt, hogy ő talált egy fejlettebbet, és úgy ítélt, és a másik ő pedig, hát ott igazából komoly eltérései voltak a Bihárból számítani.
Igen. Ami egy fontos át, hogy Srila Prabhupád a legfőbb Siksa Guru. Szóval ilyen szempontból, akkor amit Srila Prabhupád mond, az a fő vezérel. És hogyha egy Diksa Guru, van az embernek a Diksa Guru, és a Diksa Guru ellen mond Srila Prabhupádnak, akkor egy Siksa Guru, akkor nyilván a Siksát követjük, Prabhupádnak az utasítását követjük. De az, hogyha a Diksa Guru, aki követi és csatlakozik, és egy jó személy, akkor ő mond egy más utasítást, mint az adott Siksa Guru, akkor szerintem az az irányadó, de kíváncsi lennék, hogy mi más utasítás.
Mert különböző szituációk vannak, és akkor mindegyik igaz egyszerre. Tehát, hogy alapvetően elfogy a legfontosabb a Siksa Guru, a Diksa Guru. De, amit most mondjuk megvilágít az egyik irányból, az az, hogy a Diksa Guru az fizikálisan nem tudunk gondolni, de mindenki menne, és minden egyes, ezt mondta a tanácsolom, ezt mondta a templomprezident, ezt mondta a Siksa Guru, ezt mondta a masnapvezető, minden egyes bakta ezen menne, hogy ez hagyjóvá
lehetetlen.
De ez egy fontos akar a többieknek. Szóval a lényeg, hogy van egy olyan mező, szóval mindig kell nézni, hogy miben mozgunk, amikor az van, és főleg egyre több tanítvány lesz, és egyre több előre haladott lesz mondjuk a mozgalom, akkor a Diksa Guru képtelen. Például Néven Csak Marrát, hogy a tanácsadókkal foglalkozik csak, és a tanácsadók foglalkoznak a tanítványok. Ő nem, ő Ukrajna, Oroszország, Belarusban nem beszél a tanítványokkal. Mert nem tudna, mert van 4000 tanítvány, és még van 3000 aspiráns, fizikálisan lehetetlen benne. És akkor az azt jelenti, hogy teljesen megvan ez a láncolat, ugyanúgy, mint a Brigum mondja, hogy volt 10000 tanítványa, de voltak fő tanítványai, azok beszéltek, és egy piramisban. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen ment. Tehát, hogy a Siksa Guru az miért fontos, miért Siksa láncolat vagyunk, pont azért, mert főleg régi korszakban nagy távolságok voltak, nem hozták meg volt. És valaki felavatott, egyszer találkoztunk, nem ott éltünk abban a faluban, hanem lehet, hogy soha többet nem találkoztunk. De valaki, ahol meg letelepedtünk, ott volt egy idős bakta, és annak az útmutatását követtük, ezért fontos a Siksa. És mi életünkben is, hogyha a Diksa Guru eltávozik, hogyha messze van, fizikálisan nem tud mondjuk itt a példa, hogy sokan vagyunk, akkor kell nekünk tudni menedéket venni és bízni egy olyan Siksa Guruba, aki képviseli a Diksát. Ilyen szempontból azért fontosabb a Siksa, mint a Diksa. De természetesen a Diksa a legfontosabb Siksa Guru, és akkor itt volt a különböző példák, hogyha az van, hogy a legfontosabb Siksa Guru Prabhupát, ha eltér a Diksa Guru, ez a Bhaktivinoda példa, csak más megzete, akkor el lehet utasítani a diksát, vagy legalábbis ő nem elutasította fizikálisan, hanem elutasította, hogy a szívben nem követte, amit csinál, és akkor vette egy megfelelő fellebaktánál menetéket. De iszkomban is van példa, hogy csak kap valaki avatás, de akkor ott van egy prominens, ugyanolyan karizmatikus lelkitektőmester, akivel valamiért van kapcsolat, karma, akármi, és akkor természetesen ott a Diksa gurúnak a formális a szerepe is ott van egy másik karizmatikus személy. Ezt a példát nem is tette gurúknak, Prabhu, van egy külsős. Hogy akkor oké, csinálom, hogy mondj, simerem, mert esetben a legjobb kezekben vagy, és hová.
De az, hogy formális a szerep, az nem.
Formális az azt jelenti, hogy elmegy a jászapudzsára, a szívében ott van a kapcsolat,
de a teljes
életét is lehet, hogy akkor azt mondjuk kapja egy másik autó lelkezetemest, hogy milyenre is van világosan, hogy mondja a ő nevelte fel, ő él vele, stb. Van egy másik lelkezetemestere, de igazából nem tudja kapja.
Köszönjük szépen! Hogy veszik a négyetről?
Egy ilyet mondtam volna én is, csak hogy ezek a jó eset nem nagyon különböznek egymást ezek a tanítások. Tehát, hogy mégis a különböző gurúk ugyanúgy Prabhupádát képviselik. És én nagyon sokszor a gurú mondja azt, hogy amikor mi érkeztünk Krisnára foglalkozni, mondta a gurú Maharadzs, hogy akkor hallgassuk el a baktát, az esetben, amit ő mondta, tehát meg volt a feladatmondás. De most, ugye most itt nagyon sok például itt Krisna Maharadzsnak a tanítványa, tehát most elkezdtenek egész más mondani Krisna Maharadzsnak, azok a feladatnak valakinek, és akkor fognak szólni Maharadzsnak, akkor majd rendet csinál. Tehát van itt egy ilyen rendszer, hogy igen, ezt akartam
mondani. Nekem ez volt a téma, hogy a Diksa guru az, aki rendet csinál, mert azért elég sokszínű az iszkodunk, és akkor lehet, hogy valaki úgy szeszélyesen azt mondja, hát nekem szimpatikus az a Diksa guru, én inkább őt fogom követni, mint a Diksa gurumat, és aztán a Diksa guru azt mondja, de figyelj kis, én nem csinálom már ezt, mert ez nem jó. Hát de a Diksa guru azt mondta, és Diksa tanítani látszolat vagyok.
És hogy két dolgot mondta el, hogy már látom, hogy visszaemlékszem, egyik az, hogy idéztem egy leckéből, lehet, hogy nem fontos idézni, és akkor ismertek volna, hogy felszön, azt a kimondtad a hülyeséget. Tehát így visszakérdezem, és nem akart mondani, hogy kimondtam, nem akart meg a sérni. Nyilván lehet, hogy nem abban a kontextusban idéztem, tehát ő azért mondja, hogy nem ért vele egyet, tehát nem is érdekel, tehát nem tartom, mondta, így van, és akkor ezt csinálta. A másik, a szintén a legelején mondta, hogy azt a kifejezést használta, hogy én egy műemlék vagyok, azt mondta, hogy nem tudjátok a lelkedetek, nem tudjátok csak írni.
Mi
a
pálya?
Még ezt
mondja, hogy én egy műemlék vagyok, egy monument, tehát ezt az angol szót mondjuk vele. Tehát ezt a teremtőd azért, hogy te lelkedet csak írni, az időként megérnek, tehát mint egy ilyen tehát fontos személy, de hát itt vannak a bakták, akik külvesznek, ugye azok, hogy napi kapcsolatban, tehát hogy... És a harmadik pedig egyszer kérdezik tőle, hogy honnan tudjuk gondolmányos, hogy elégedett vagy velünk? Hát ritkában látunk az emberek közülnek, hogy elégedett vagy, és azt mondhatom, hogy a baktákat körülvesznek, akik elégedettek, tehát az én tanítványom. Tehát ez egy rendszerben, hogyha fönnmerül valami diszkrepancia, akkor oda sült, és akkor azt, hogy nem most akkor ezt tegyük rendbe, de alapvetően a rendszer működik, és akkor mindenkinek ugyanazt kell mondania. Tehát is a fontos kérdés.
Nagyon eltelt az idő. Csak
egy mondatot
mondjuk.
A Diksa guru felelősséget vállal azért, hogy visszaviszi Krisnához, csalatással vállalja ezt a felelősséget. A Diksa guru meg azt vállalja, hogy a Diksa guruhoz vezették el. Tehát ez egy nagy különbség a kettő között.
De nem, ez nem tudok egyetőteni. És Kobatti Vino Thakurt, őt Bibi Mihály Gosszal, hogy te vissza a lelki Mihály? De nem minden
nem esetben. Tudom, nem voltam
ott. Egy mondat meg.
Igen.
Én azon gondolkoztam, hogy miért írtam el Maharadzs ezt a könyvet. És nekem ez egy spekuláció, de hogy maga a kulcs után tisztelet le. És hogyha megértük azt, hogy a Diksa guru valóban átvállalja a karmát, és hogy gondoskodik arra, hogy a gyakorló viszonylag lelki világba, akkor evidens, hogy neki fogjuk teljesen a legnagyobb tiszteletet és odaadást nyilvánítani, ami nem kritikál egy ilyen kis világba. Ez nem vitatható. Viszont a másik oldal meg, hogy az se legyen, hogy mindenkinek azt mondjuk, hogy én most ezt a gurút követtem, és akkor te hiába segítettél nekem, éveken át tanítottál, hiába lejtettél be, amikor nem tudtam, hogy merre vagyok a múlti, te már senki nem vagy, mert én már avatást kaptam. Tűnő Diksa gurukat is kell tisztelni. És hogyha a tisztelet megnyilvánul, ami a kultúránk alapja, akkor ez nem egy kérdés. Akkor tudjuk azt, hogy mindenkifelé tiszteletet mutatunk, de nyilván ami nincs bevényes filozófia, amik azt követjük, olyan mértékben követjük őket, ami eredetében működnek nekünk, ez külső rendszerű értelmet a padra.
Oké, nagyon szépen köszönöm, bocsánat,
hogy
nem tettem. Köszönöm, hogy nem tettem. Köszönöm, hogy nem tettem. Köszönöm, hogy nem tettem. Köszönöm, hogy nem tettem. Köszönöm, hogy nem tettem.